Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és a CEU és a CEU Demokrácia Intézet Határtalan Tudás című rendezvény sorozatának előadása kapcsán beszélgetünk Spéder Zsolt szociológus demográfussal, a Pécsi Tudomány Egyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetőjével, egyetemi tanárral. Az előadás címe az volt, hogy átalakuló gyermekvállalási magatartás, mi változik, mi nem és miért, és megbeszéltük, hogy ugye a legfrissebb adatok szerint egy öregedő társadalomról beszélünk, de erről egyébként már évek óta van szó. A legfrissebb adatok szerint 334 ezerrel csökkent 2011-hez képest az ország lakossága, és tehát azt mondta, hogy egy ország demográfiai mutatója három komponensből áll össze, a születések, a halálozások és az elvándorlások számából, hiszen hogyha korán halnak sokan, és kevesen is születnek, tehát hogy ez a három, ez így összefügg, tehát nem egyiket vagy másikat önmagába tekintjük, hanem úgy, ahogy van, együtt. Én kitérnék egy kicsit erre az öregedésre, illetve arra, hogy a halálozás az milyen arányban van. Nem tudom, hogy ezt vizsgálják-e akár egészségügyi mutatókkal, hogy mi történik, milyen állapotban van a társadalom, és egy picit a kivándorlásokra is, vagy elvándorlásokra is.
Természetesen a öregedésre, még egy fél mondat erejéig a termékenységre is visszatérek. Ugye miért öregszik a társadalom? Ez két oka van. Egyik az, hogy tovább élünk, másik az, hogy kevesebben születnek. Uh-huh. Tehát azért lesz az idősek részaránya, és ezt nevezzük öregedésnek, a teljes társadalmon belül nagyobb, mert tovább élünk, ami jó dolog, és kevesebb gyermek születik, akkor ez az arány, ez folyamatosan romlik. És ugye ennek hosszú távú következménye van, mert 20 év múlva azok a gyermekek lesznek a munkaképes korúak, akik most születnek, és azok lesznek idősek, akik jelenleg munkaképes korúak. Tehát van egy ilyen folyamatos, kiszámítható és mindenen átsodró változása a népesedés alakulásának. Ehhez jön még hozzá a vándorlási egyenleg. Ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük a vándorlásba, a fiatalabbak az aktívabbak. A fiatalok az azt jelenti a 20-tól 40 évesek. Hogyha egy országnak vándorlási egyenlege pozitív, azaz többen jönnek be az adott országba, mint ahányan elmennek, akkor az azt jelenti, hogy a munkaképes korú népesség nagyobb, tehát javít az öregedésnek a problémáján. Hogyha vándorlási egyenleg negatív, akkor azt jelenti, hogy többen vannak külföldön, vagy mentek az adott évben külföldre, mint ahányan jöttek az országba, és akkor, mivel ezek a vándorlók többségével fiatalok, romlik a fedezeti arány, tehát annak a népességnek a száma, akik az idősek eltartását finanszírozzák példának okáért. Tehát ilyen értelemben ez a három tényező, ez egybe kapcsolódik. Na most, hogyha nagyságrendekről beszélünk, ugye mégis a legnagyobb része ennek a folyamnak, vagy legerőteljesebb része mégis a halandóság, amiről azt mondtuk, hogy 40 ezer fővel durván több, mint a születések száma. Ez azt jelenti, hogy évente ennyivel kevesebben vagyunk. A vándorlást tekintve Magyarország sokáig befogadó ország volt, egy 15-20 éven keresztül, azaz többen jöttek, mint ahányan elmentek Magyarországról. Ez főképp természetesen a szomszédországban élő magyar lakta területekről érkeztek korábban többen, ugye jelenleg Ázsiából is, Ukrajnából többen jönnek már, mint a szomszédos országokból. És a kivándorlást tekintve, ugye erről folyamatosan vita van, és nagyon nehéz pontosan tudni, hogy éppen hányan vannak Magyarországról külföldön. A legutóbbi adatok szerint, ha jól emlékszem, 600-650 ezer magyar él külföldön, ugyanakkor ez a népesség arányhoz viszonyítva messze kevesebb, mint mondjuk Romániában, Lengyelországban, vagy a balti államokban, mert ott 15-20%-os ez a részarány, még nálunk 6-7%-os.
Akkor az viszont kimondható, hogy minden, ami most történik, az hatással van a jövőre. Tehát valamilyen módon lehet a jövőre következtetéseket leborni.
Sőt, nagyon viszonylag pontosan lehet következtetéseket. Nyilván, hogy ezt csinálja a demográfiában az előreszámításnak a szakmája, hogy megpróbálja előre becsülni azt, hogy milyen, hogyan alakul a várható élettartam, aminek következménye lesz a halandóság, hogy milyen lesz a vándorlási egyenleg, és hogy mennyien születnek majd. Na most ebből a halandóság előrebecsülésre a legpontosabb, azt lehet mondani, hiszen eléggé folyamatosan lassú javulás van, de elég pontosan tudjuk annak a népességnek a korösszetételét, és hogy hányan fognak elkövetkezendő évvel elhalálozni Magyarországon. Kevésbé biztosak vagyunk a születésszámba. Egyrészt azért, mert a gyermekvási hajlandóság az változik, tehát ez a teljes termékenység arányszám növekedhet. Másrészt viszont...
Egyébként mit gondol, hogy mitől változhat? Mert ugye amiket mondtunk, azok az aktuális világunknak, az aktuális élethelyzetnek a körülményei.
Hát, hogyha ezek a tényezők szerencsés összeállása, tehát stabilizálódnak a párkapcsolatok valamelyest.
Nem látnak olyat, mert én egyébként látom ezt a környezetemben, hogy azért kezd divatba jönni a fiatal anyuka akarok lenni történet.
Igen, igen, ez azt gondolom,
tehát, hogy van egy olyan része a társadalomnak, aki azt mondja, hogy ő nem gondolja, hogy 40 évesen kellene. Ugye a mi szüleink azért, tehát 40 éves korukra mi már majdnem...
Nem szülők voltak, igen.
Hát, ha nem is, de hát ugye önálló cselekvőképes utódokkal rendelkeztek. És én látom most ezt a környezetemben, hogy mondják fiatalok, hogy ők látják a fáradtságot, a feszültséget, ami együtt jár sokszor a gyerekkel, és hogy ezt ők úgy gondolják, hogy fiatal korukba élnék át, mert hogy akkor még mindenki ruganyosabb.
Egész biztos, hogy vannak ilyen csoportok a társadalomban, tehát sokkal differenciáltabb a társadalom, mint ahogy ezt gondoljuk. Valamikor, amikor nagyon erőteljessé vált, és szinte mindent legyőzővé az élettársi kapcsolatban élés, akkor azt állítottuk, hogy, ma, hogy akkor a házasság az egy pozitív értéknek a kifejezése, tehát nem a korábban 30 évvel ezelőtti kötelezőségből, tehát az, hogy elvárt volt, és mindenki számára az volt az az útát előre nyitva, hogy megházasodik, és úgy élnek együtt. Manapság azért a házasságnak van egy pozitív értéke is. Emellé tevődik természetesen, hogy van egy családpolitika is, ami a házasságot támogatja meg. A két dolgot azt szétválasztanám valamelyest. Tehát igaz, amit említett, hogy azt gondolom, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol érték alapon fontosnak tartják az anyasságot, vagy a szülőséget.
Igen, és azt is látják esetleg előre, hogy így az ő életükben még ugye van lehetőség unokákra, dédunokákra, mert ugye ez is egy fontos dolog szerintem a szülőségnél, vagy a gyermekvállalásnál, hogy kire lehet számítani, milyen segítség lehet.
Igen, ebbe ugye az a kérdés, hogy épp a szülő, igen, a szülők szülő, a potenciális szülők szülei éppen még nyugdíj előtt vagy nyugdíj után állnak már.
Hát meg a egyik oldalon meg, hogy milyen egészségi állapotok van.
Ez természetesen így van.
Igen, tehát hogy egy késői gyerekvállalásnál kevésbé terhelhetők a szülők, ha még egyébként szerencsés esetben élnek, mert ez is egy fontos kérdés. Még aki fiatal, tehát és fiatalon vállal gyereket, ha nem is a saját magára gondolva, a saját segítségére, de arra gondolhat, hogy ő viszont a későbbiekben tud segítség lenni, és ilyen értelemben ő az utódjaiból többet ismer, és többel tölt el tartalmas időt.
Ez így van, a nagyszülői gyed is részben ehhez kapcsolódik, és egyik kollégám éppen most, férfi kollégám nagyszülői gyedet igényelt.
Ez mi pontosan?
Hogy kisgyermek esetében nem csak az anya vagy az apa, hanem a nagyszülő is igénybe veheti a gyermekgondozási díjat.
Tehát ő is otthon maradhat.
Ő is otthon maradhat, és ő gondozza a gyermekét.
Tehát akkor ez egy alapvető...
Az unokáját,
igen. Tehát akkor ez egy családi megállapodás kérdése.
Ez családi megállapodás, így van.
Mert azért kérdeztem, mert ugye van, amikor nagyszülőkorba vállalunk gyereket, tehát hogy azért ez is létezik. Számtalan barátommal szoktuk megbeszélni, hogy amikor saját unokáját ő tulajdonképp megteremtette, mert 50-hez közel vállalt gyereket.
Hát igen,
az én családomban is van ilyen.
De inkább a férfiak körével.
Hát igen, valóban. De ugye mások a lehetőségek.
Igen, igen.
De attól még az idegrendszeri, meg a testi, meg a mindenféle fáradtság az ugyanúgy ott van. mint egy 50 éves nőnél.
Ez természetesen.
Sőt.
Bár a öregedésnek, hogy egy optimista részét is mondja, hogy azt szokták mondani, hogy valójában az öregedés nem a születéstől kellene számolni, hanem a várható élettartamból visszaszámolni. Uh-huh. Tehát, hogyha 65 év a várható élettartam, akkor 55 évesen vagyunk, leszünk öregek, de hogyha 75 év, akkor 65 évesen leszünk idősek.
Világos. Tehát
arról is nézhetjük a történetet, hogy mi van még előttünk, és ez egy annyiban némileg optimizmussal tölthet el minket, hogy az igaz, hogy abba a faluba, onnan én jöttem 40 évvel ezelőtt, a 60 éves férfiak azok idősnek, meg nők is idősnek mutatkoztak, fekete ruhába jártak, a 60 éves nők és férfiak abba a faluba se járnak fekete ruhába.
Igen, hát ez változik a kultúra is, meg a környezet, és ez hoz magával egy csomó mindent. Mi a módszer, amivel vizsgálódnak, akár csak mondjuk ennek tekintetében, hogy milyen a gyermekvállalási kedv, hogy ki akar tovább tanulni, hogy ki fontolgatja a családot, hogy milyen a párkapcsolati dinamika. Ez kikérdezéses módszer, amire az emberek válaszolnak szívesen?
Igen, ezt egy hosszú vizsgálatot végeztünk, 16 ezer emberrel kezdtünk el, az volt a cím, hogy életünk fordulópontjai, és a 18-tól 74 éves népességet kérdeztük meg, és azt folyamatosan követtük is egy 15 éven keresztül, és akkor nem csak azt kérdeztük meg, hogy milyen az anyagi helyzet, hanem mik a vágyaik, és mik a terveik és a szándékaik, és ezeknek az adatoknak az elemzésével kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy lássuk azt a fajta differenciáltságot, amiről éppen beszélünk. Mert különben természetesen a demográfia alapvetően két másik forrásra hagyatkozik, a népmozgalmi adatokra, ugye minden születésnél, elhalálozásnál, meg házasságkötésnél kitöltünk egy adatlapot, abból tudjuk meg, hogy hányan születtek, és hányan haltak meg, és hányan kötöttek házasságot, vagy hányan váltak. De ebben nincs szó a vágyakról, meg a szándékokról, ugyanúgy, ahogy a népszámlálások kapcsán sincs szó a vágyakról, szándékokról, az elégedettségről, vagy azokról a gondokról, amik a válláshoz vezetnének. De népszámlálást is használjuk, mert az pedig a teljes népességen belül nagyon részletes adatokkal szolgáltat arról, hogy az életpályája a mindenkori népességnek hogy történt meg, mi következett be, és milyen állapotban vagyunk éppen. Tehát ez a három adatforrás van, amire szoktunk hagyatkozni. Tehát a kikérdezés, vagy a szörvé módszertan az, ami egy-egy célzottan, egy-egy kérdésre átfogó választ tudunk adni.
Ennek a tegnapi előadásnak mi volt a célja? Azon kívül, hogy ezekről a témákról szó legyen, hogy létezik az, hogy ez fel akarja hívni a figyelmet valamire, hogy ez mozgósítani akar, hogy ebből ez figyelmeztetés, vagy valami veszélyhelyzetet is jelent.
Hát én a demográfus oldalról közelítettem meg, hogy egy kicsit lássuk, hogy mi mindent tudunk, és mi mindent nem tudunk. Tehát világossá kell látni, hogy mi világosan lássuk, hogy mi az, amitől valami biztosat tudunk, és állíthatunk, és mi az, amiről feltételezünk valamit. Mert ezek között a hitek és a tévhitek között is érdemes különbséget tenni. Amúgy pedig hát nyilvánvalóan, hogy a népesség alakulása az nem neutrális számunkra, hiszen a népesség részei vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy mindezekről tudtunk beszélni. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen témákról és időről időre kitérjünk, és az is fontos, hogy ilyen előadások legyenek.
Köszönöm szépen.
Spéder Zsolt, szociológus, demográfus, a Pécsi Tudományegyetem demográfia és szociológia doktori iskola vezetője, egyetemi tanár volt a vendégem. Itt a Pont Jókorban, ami ezzel véget is ért. Én köszönöm szépen a figyelmet. Most elköszönök, de előtte még elmondom, hogy hétvégén is lesz Pont Jókor, szombaton és vasárnap 2 és 4 óra között vannak az ismétlések. Aztán hétfőn 10 órakor jövök lehetőség szerint friss adással. Addig is maradjatok itt a Rádió Cafén, szép napot mindenkinek, sziasztok!